jelenségek. Stanik István összefoglaló műsora jelenségértékű eseményekről. Műsorunkban a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális élet eseményeit vizsgálva a jelenségek megértéséhez vezető összefüggéseket keressük.
Köszönti Önöket a műsor szerkesztője, Stanik István, valamint a szerkesztő munkatársai,
Ábrahám Miklós
és Petru Anita.
A romániai korrupcióellenes ügyészség, közismert nevén a DNA, kedden őrizetbe vette Kis Sándort, az RMDS Bihar megyei szervezetének elnökét, a Bihar megyei önkormányzat alelnökét és Benjamin Rusz helyi üzletembert. A DNA szóvivője szerint Kis Sándort csúszópénz elfogadásával, hivatali visszaéléssel és pénzmosással, míg az üzletembert pénzmosással gyanúsítják. Az ügyészség a gyanúsítottak 30 napos előzetes letartóztatását kezdeményezte.
Eddig a rövid sajtóhír, amely valószínűleg a romániai magyar média minden csatornáján megjelenésre, sugárzásra került. Hogy mai műsorunkban jelenségként foglalkozunk az eseménnyel, annak több oka is van. Mindenek előtt az, hogy Kis Sándor hatalomra kerülése a bihari RMDS-ben és 15 éves elnöki regnálása önmagában olyan jelenség, amely feldolgozásra vár, de a kontextus, amelyben megtörtént, szintén jelenségértékű, hiszen a Kis Sándor ellen indított bűnvádi eljárás ismét növelte azoknak az RMDS vezetőknek a számát, akiknek elszámolni valójuk támadt az igazságszolgáltatással. De a legfontosabb a folytatás kérdése, hogy mi lesz ezután a Bihar megyei szervezetben, és a történtek hatással lesznek-e az RMDS jövőjére. A műsor szerény eszközeivel megpróbáljuk oly módon egymás mellé tenni a Kis Sándor ügy sajtóban is megjelent elemeit, hogy a hallgatóknak a tágabb összefüggések megértésére is alkalmuk legyen. Előre bocsátjuk, az ártatlanság véleme megilleti a történet szereplőit. Térjünk vissza tehát a keddi eseményekhez.
A korrupcióellenes ügyészség már tavaly áprilisban nyilvánosságra hozta, hogy 3 ügyben elkövetett csúszópénz elfogadása miatt bűnvádi eljárást indított Kis Sándor ellen. A DNA keddi közleményében immár 4 ügyet sorol fel, amelyekkel állítása szerint Kis Sándor és gyanúsított társai törvénytelen eszközökkel 4,3 millió euró haszonra tettek szert. Az ügyészség közölte, hogy a nyomozásban együttműködött a magyarországi, hollandiai és németországi hatóságokkal. Az így feltárt bizonyítékok alapján a DNA állítása szerint a romániai cégek építkezésben használt gépeket és anyagokat vásároltak nyugat-európai gyártóktól. Az üzletet angliai és amerikai cégeken keresztül kötötték meg, amelyeknek több 100 000 euróval többet fizettek a reális árnál. Az árkülönbözetet az ügyészség állítása szerint valamennyi esetben a beiktatott angliai és amerikai cégek tulajdonosa, Bojtor Vilmos László, magyar állampolgár készpénzben vette fel, és fizette ki Kis Sándornak, és az időközben elhunyt Mudura Sándor, nagyváradi üzletembernek, hogy ezáltal kedvező elbírálásban részesüljenek különböző közbeszerzési eljárásokon. Az ügyészség szerint az egyik ügyben a debreceni Kevijép Kft. És annak ügyvezetője a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke Miklósi Ferenc és fia is érintett. A Kevijép esetében a korrupcióellenes ügyészek azt gyanítják, hogy a debreceni cég nevében Miklósi Ferenc 300 000 eurót adott át Kisnek és Mudurának, hogy járjanak közben annak érdekében, hogy a Kevijép építhesse meg és működtesse a váradi szemétlerakót. Ők ketten további 100 000 eurót kaptak a Szerinától is, hogy előnyt szerezzenek a megyei tanács egyes közbeszerzési licitjein. A legnagyobb összeget, 600 000 eurót a DNA közlése szerint Kis egyedül kapta a Szerinától, ezért neki megyei tanácsi elnökként az volt a feladata, hogy előnyben részesítse a céget bizonyos központi telkek értékesítése során. Így építheti a Szelina a korábban szociális lakások helyszínének kijelölt Lucia Farul lakó negyedet. A DNA számításai szerint a korrupciós ügyben érintettek 8,6 millió eurós kárt okozhattak a megyei önkormányzatnak. Kis Sándort egy korábban nem említett ügyben is gyanúsítja az ügyészség, eszerint 2004 és 2008 között 3,2 millió euró csúszópénzt kért és kapott egy üzletembertől annak a kijárásáért, hogy a nagyváradi hőerőmű az illető üzletember cégétől vásárolja a szenet. Ebben az ügyben a közlemény szerint maga a csúszópénzt fizető üzletember tett feljelentést.
Kis Sándor a bűnvádi eljárás tavalyi elindításakor nyilatkozatot juttatott el a sajtóhoz, melyben közölte, hogy a nyomozóhatóság többször vizsgálta már az említett ügyeket, és mindig vádemelés nélkül zárta le a nyomozást. Az RMDS Bihar megyei szervezete kedden állásfoglalásban vette védelmébe elnökét. Furcsa egybeesésnek találta, hogy a politikus ellen tavaly a választási kampányban újult ki az ügyészségi vizsgálat, idén pedig azt követően vették őrizetbe, hogy több helyi ügyben fogalmazott meg markáns a többségnek nem tetsző álláspontot. Az RMDS Bihar megyei szervezete közölte, szolidáris Kis Sándorral, bízik az ártatlanságában és abban, hogy az ügy mielőbb tisztázódik.
A 24 órás őrizetbevétel lejárta előtt a Bihar megyei törvényszék szerdán 5 órás tárgyalás után elutasította a DNA 30 napos előzetes letartóztatásra vonatkozó javaslatát, de bírósági felügyelet alá helyezte a gyanúsítottakat. Kis Sándor újságírói kérdésre válaszolva csak annyit mondott, nem tudja, hogy az RMDS keddi állásfoglalásában feltételezett politikai bosszú miatt vették-e őrizetbe. Ügyvédje Rezván Dosjánó nem tartotta indokoltnak a vádhatóság javaslatát. Ezt azzal indokolta, hogy az ügyfele ellen felhozott vádak a 2003-2008-as időszakot érintik. Azóta eltelt 12, illetve 8 év. Ezzel az üggyel 2010 óta foglalkozik a DNA. Az egyedüli újdonság, amely talán indokoltá tenne egy ilyen javaslatot, egy másik büntetőjogi ügyben megvádolt személy vallomása. Az ilyen feljelentéseket és nyilatkozatokat óvatosan kell kezelni, hiszen olyan személyektől származik, akiknek problémájuk van a hatóságokkal, és hasznuk származhat eféle besugásból, magyarázta. A nagyváradi ügyvéd azt is furcsálja, hogy a DNA csupán Kis és Rusz előzetes letartóztatásba helyezését kérte, pedig mellettük Bojtor Vilmos László, Gyorge Jan Rat is, Miklósi Ferenc és Miklósi Ferenc László ellen is eljárás indult. Velük szemben viszont semmilyen kényszerintézkedést nem vettek számításba. Az ügyvéd leszögezte, Kis úr határozottan ártatlannak vallja magát, és minden lehetséges módon megpróbálja ezt bebizonyítani.
Miután Kis Sándor elhagyta a tárgyalótermet, azt mondta a sajtónak, hogy nem értette meg az ellene felhozott vádakat. Azt viszont tudja, hogy nem tett semmit. Szeretné tudni, hogy miért mostanra citálták a bíróság elé, de arra nem gondol, hogy valamiféle bosszúról lenne szó. Az ügynek semmilyen politikai felhangja nincs, szögezte le. Bevallása szerint ő mindig korrekt volt az általa vezetett intézménnyel, de különösnek tartja, hogy kárt okozott olyasmivel, amit nem is adott el. A hőerőmű színvásárlási szerződésével kapcsolatban ellene felhozott vádakat teljesen alaptalannak gondolja. Szerinte azokat az ügy egy másik vádlottja, Bojtor Vilmos László találta ki. Hozzátette, hogy az ellene zajló nyomozás elmúlt egy évét tartja a legmegterhelőbbnek. Őrizetbevétele nem érte váratlanul, számított rá. Meglátása szerint a politikai pályafutása ezzel véget ért, de 60 évesen már amúgy sem állt szándékában jelöltetni magát. A helyzetét a következőképpen foglalta össze.
Sajnálom, hogy belemásztam a politikába, mert nem lett volna rá szükségem. Többet vesztettem, mint amennyit nyertem. Mert ha megnézik a vagyonnyilatkozatomat, láthatják, hogy mielőtt politikus lettem volna, 70%-kal gazdagabb voltam. Voltak telkeim, házam, tévécsatornám, újságaim, részvényem az RCS és RDS társaságban, amelyeket eladtam eurómilliókért. Mindent törvényesen.
Becsolnám a bőrégeti meg a tűzlángját, nem a hátveri a bocárát, nem a szerelem vár a szívettől, nem a végzet a kezdettől, nem a háj égeti az ember, nem a partonsa el a tenger, bár gyanús mindennek néha, de a helyére kerül, mert soha nem a sört csapolja meg a pultos lány, nem a jegyveszi a turistát, nem a postás cipeli a táskája, nem ő kerül a ládában, nem a halottása el az élő, nem a nap rejti el a felhő, és végül kiderül mindig, és te is érzel azt, hogy ki van tovább az eleje, a vége, minden úgy a jó, ahogy van, mert soha nem véletlen a hídot, ahova folyó, soha nem véletlenül lépsz félre, nem véletlenül születsz és lesz.
gyengék lesz. Nem a filmben veszi az ember, nem a drog terjeszt. Télen látjam is minden meg néha, de a helyére kerül, mert soha nem az ajtó nyitja a kulcsot, mert nincs még, ami gyűjtőt vesz. Nem a gyűrű húzza az ujjat, nem a pénz szarja az embert el, nem az áldozat fedi a járvány, nem az út szeli a járgány. És végül kiderül mind, és te is érted azt, hogy ki van találva az eleje, a vége. Minden úgy a jó, ahogy van, mert soha nem véletlen a hívott, ahol a folyó, soha nem véletlenül lépsz félre. Nem véletlenül születsz, és nem véletlenül kerül pont az a pultra, amiért tizet.
Hát ennyit tudott meg a sajtó a Kiss Sándor letartóztatása körüli eseményekről. Hogy árnyaljuk a képet, visszamentünk az időben, és megnéztük, Kiss Sándor mivel hívta fel magára a sajtó figyelmét az elmúlt 15 évben.
A különböző források adatai szerint Kiss Sándor 1952-ben született Nagykárolyban. A Temesvári Műszaki Egyetemen főiskolai szintű elektroműszerész szakot végzett, ami a köznyelvben rádió-tv-szerelői technikumot jelent, a rendszerváltásig ebben a szakmában dolgozott. 1990 után magánvállalkozóként több cég vezetője. Nevéhez fűződik a nagyváradi kábeltelevíziós rendszer kiépítése, működtetése, az első nagyváradi szinkronstúdió megalapítása, kiépítése és elindítása. Tulajdonosa, illetve társtulajdonosa a Videovox, a Biolact, a Vetrolux, a Proidea, a Bioland Bihor, a Styria, a Softpartner, a Lancelot, az Alexis, a Peduria Verde, az Autocord, a Press Online Group kereskedelmi társaságoknak. Működtetője, társtulajdonosa a nagyváradi Párcium Rádiónak. Alapítója, kuratóriumi tagja és elnöke a Párcium, a Mecénás Alapítványnak. Több tucat könyv megjelenésének kulturális ifjúsági rendezvények támogatója. Tevékenységével hozzájárult a Bihar megyei magyar kultúra helyzetének javításához, új állami intézmények létrehozásához, mint a Nagyváradi Néptánccsoport, Várad folyóirat, az Önálló Magyar Színház. 1990-től RMDS tag, 1996 és 1998 között gazdasági ügyvezető alelnök, parlamenti képviselőjelölt. 1999-2000 között a megyei választmány tagja, a 2000-2004-es időszakban a megyei választmány elnöke, 2004-2008 között a Bihar megyei tanács elnöke, 2004-től napjainkig az RMDS Bihar megyei szervezetének elnöke, 2001-től SKT tag és az RMDS megyei önkormányzati tanácsának elnöke, 2002-től a Bihar, Hajdú-Bihar Eurórégió vezető tanácsának tagja, 2008-tól a Bihar megyei tanács alelnöke.
Az egykori tévészerelő szédületes vagyongyarapodását és politikai karrierjét nem mindenki figyelte kritikátlanul. Az Erdélyi Napló riportja szerint az RMDS Bihar megyei elnökségét is tisztességtelenül szerezte meg. A lap úgy tudja, hogy 2004-ben Kiss Sándor megválasztásában kulcsszerepet játszott Szabó Ödön, aki a megyei képviselők tanácsában az ifjúsági szervezetek 25-30%-nyi szavazatát átjátszotta a háttérből keményen nyomuló Kiss Sándor-féle nagyvállalkozói körnek. A következő lépésben az ellenzéki RMDS vezetők gyors leváltása következett. A puccs-szerű hatalomváltásnak alájátszott az addigi nagyváradi alpolgármester Kapi István leváltása is, akinek helyébe Kiss Sándor feleségének rokona, Bíró Rozália került. A ritka vehemenciával történt bihari hatalomátvétel mögött egyesek a román titkosszolgálati módszerek alkalmazását vizionálják, mások úgy vélekednek, hogy az új politikai elit egyszerűen megvásárolta a hatalomátvételhez szükséges ifjúsági szavazatokat. De tény, hogy a Bihari lett az első egyszínű, belső ellenzék nélküli megyei RMDS szervezet. A folyamat két főszereplője, Bíró Rozália, jelenleg Bihar megyei szenátor, és Szabó Ödön, jelenleg Bihar megyei parlamenti képviselő.
Kis Sándor nem most töltötte először az éjszakát a nagyváradi rendőrségi zárkában. Az RMDS Bihar megyei vezetőjét először 1996-ban tartóztatták le, amikor a hatóságok által megfogalmazott vádak szerint vám és adófizetés nélkül bizományi áruházakban mosott tisztára külföldről feketén behozott árut, mintegy 2 millió német márkával károsítva meg az államot. Az akkori beszámolók szerint a Kis Sándor cége által fejlesztett, majd 2 millió dollárért a mai RDS-RCS cég tulajdonosának, Teszári Zoltának eladott nagyváradi kábel TV-hálózat kiépítéséhez szükséges kábelt és műszaki berendezéseket importálták így, vám és egyéb illetékmentesen. Két üzlettársával együtt néhány napra előzetes letartóztatásba került, de megúszta az ügyet. Sokak szerint ez az üzlet alapozta meg Kis Sándor vagyonát, amit aztán politikai hatalomszerzésre használt, és több homályos üzlettel gyarapított.
Alig telt el néhány év, és Kis Sándor ellen ismét nyomozás indult, amikor is az általa tulajdonolt helyi televízió stúdiójának technikai felszerelésével, egyes alkalmazottainak bevonásával, kiskorúakkal forgatott pornófelvételek készültek. Végül tisztázta magát, az ügyben a TVS alkalmazottját, Kis Norbertet ítélték el.
Újságírói körökben nagy port vert fel, amikor Kis Sándor 2000-ben egy máig sem átlátható ügylet keretében úgymond bagóért, a részvények névértékéért megvásárolta a két megyei napilapot, a Bihari Naplót és a Zsurnál Bihorjánt, majd alig egy év múlva a vételár sokszorosáért eladta azokat egy külföldi médiacégnek. De a nagyváradi Ady Endre Kulturális Központ megvalósítására kapott 1,3 millió eurós támogatás eltűnése okozta botrány is Kis Sándor nevéhez kötődik. A támogatást bevételező mecénás alapítvány kuratóriumi tagjaként érintett a Magyarországon és nálunk is nagy vihart kavart ügyben. A Krónika cikke alapján idézzük fel a történteket.
Az Ady Központ felépítésére a 2002. augusztusában megalapított Kis Sándor, Mudura Sándor, Bíró Rozália, Szabó Ödön nevével fémjelzett mecénás alapítvány úgy kapott 1,3 millió eurónak megfelelő 320 millió forintos magyarországi támogatást, hogy előzőleg a pénzt a Királyhágó melléki református egyházkerület pályázata nyerte meg 2001-ben a Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál. A 2002. májusában kötött szerződés alapján Érmincszenten épült volna fel a költőről elnevezett vallási, kulturális és turisztikai központ. Csak hogy a júniusi magyarországi kormányváltás után az ügyet átvevő miniszterelnöki hivatal decemberben átirányította a pénzt a mecénás alapítványnak. Az első 70 millió forintot 2003. júniusában kapta meg az alapítvány, majd ugyanazon év októberétől 2004. novemberéig 50 millió forintos utalásonként 5 részletben jutottak a támogatáshoz. Noha a projektet 2006-ban lezárták, az Ady Központból máig csupán egy konferenciaterem valósult meg, a tervezett szálló soha nem készült el. A mecénás alapítvány végül elcserélte a torzóban maradt Ady Központot a városi önkormányzat tulajdonában lévő 283 ezer euróra becsült Lédaházra. Az eddig felépített központ értékét az önkormányzat ugyanis mindössze 300 ezer euróra becsülte fel, és csereértékeként ezt ellentételezte. A különbözet kompenzálja a mecénások által a város felé felhalmozott mintegy 29 ezer eurós adóhátralék egy részét. Sokan feltették akkor a kérdést, hova tűnt el a körülbelül 1,3 millió eurós támogatásból közel 1 millió euró. Szabó Ödön az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke, az alapítvány igazgatója azt állította a sajtónak, hogy hiánytalanul elszámoltak a pénzzel a magyar kormánynak. Tőkés László ezt a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakembereinek vizsgálati eredményeit összefoglaló dokumentum megállapításaival cáfolta. A 16 oldalas vizsgálati anyag többek között megállapítja, a fellelhető dokumentumok nem utalnak arra, hogy megtörtént volna az elszámolás, és készült volna beszámoló beruházás megvalósulásáról. Olyan, ami pénzügyi és jogi szempontból értékelhető volna. A magyar költségvetés pénze nem a határon túli magyarságot szolgálta. A főutcai ingatlan azóta is használaton kívül áll, senki sem tudja mikor és mi fog működni ott. És még mindig válaszra vár, hogy mire költötte a mecénás, az Ady Központra kapott összeg és a megvalósított érték közötti különbözetet.
Kösz lett minden jó. Szétégett pár zsidon, pár üdefont, színes pillangó. Nincs több szép, ennyi volt. Majós árnyékét fekete égborul újra felé, s a láthatáron túl pontnyi fény.
Kis Sándor saját bevallása szerint az ellene indított bűnvádi eljárás politikai karrierjének végét jelenti. Bár hozzátette, a megyei tanácsban betöltött alelnöki tisztségről nem kíván lemondani. Előbb vagy utóbb tehát napirendre kerül a tisztújítás az RMDS Bihar megyei szervezetének élén. Sokak szerint az utód csakis a szervezetet kemény kézzel, magánvállalkozásként irányító kis bizalmi emberei közül kerülhet ki, hiszen az évek során minden vezetésre alkalmas szemét eltávolítottak.
Mindenki tudja, hogy Bíró Rozália jelenlegi Bihar megyei szenátor a legfőbb bizalmas. Ő tanú és társ volt Kis Sándor vagyonának felhalmozásában és politikai karrierépítésében, felesége révén családtag. A jelenlegi bűnvádi eljárásban érintett nevekkel több cégben is társtulajdonos szenátorasszony életpályája sem volt kevésbé sikeres, mint a börtönbe készülő rokonái. Vagyonbevallása szerint 5623 négyzetméter beltelek, kb. 45 hektár kültelek, egy majd 500 négyzetméteres nagyváradi ház és egy 270 négyzetméteres vármezőn lévő ingatlan 140 ezer leértékű műtárgy tulajdonosa. Tulajdon részei vannak a Biolact, a Proidea, a Bioland Bihor, a Stíria, a Soft Partner, az Alexis cégekben, ugyanazokban, amelyekben Kis Sándor is tulajdonos, és 521.214 leértékű tagi kölcsönt nyújtott a Kis Sándorral közös tulajdonban lévő cégeknek. A 2012-ig leadott érdekeltségi nyilatkozataiban kuratóriumi tagként szerepel a Mecénás, a Partium, a Varadinum és a Prorogerius alapítványokban, és igazgatósági tagként az Eurotrans alapítványban. A 2013-as nyilatkozatból eltűntek az alapítványok tisztségei, de az összefonódás Kis Sándor érdekeltségeivel így is egyértelmű.
Kis Sándor másik bizalmasa és a mindenki által utódnak tekintett Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, az RMDS Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke érdekeltségi nyilatkozatában nyíltan vállalja, hogy igazgatója a Mecénás és a Partium alapítványnak, és elnöke a Kárásztelki Fiatalok Egyesületének. Vagyonnyilatkozatában mindössze egy 200 lejt törzstőkéjű KFT, egy Kárásztelki örökölt ház és egy vásárolt nagyváradi lakás szerepel. Bevallott jövedelmei a képviselői javadalmazásából, a Nagyváradi Egyetem doktorandusi ösztöndíjából származnak. Igaz, ez utóbbi szokatlanul magas. Évi 46.200 lejnek felel meg. De politikai ellenfelei szerint ez csak a látszat. A 2000-es évek elején már ifjúsági vezetőként is jól kamatoztatta saját hasznára politikai tőkéjét. Így a Körösvidéki Múzeumnál hamar szerzett kutatói állást. Majd megyei, önkormányzati képviselő lett. Bíró Rozália alpolgármestersége alatt pedig igen értékes, önkormányzati lakást is meg tudott vásárolni Nagyvárad belvárosában. Bár ezt sehol sem jelzi vagyonnyilatkozataiban, köztudott, hogy 2006 és 2010 között az ITD Hungary magyar állami befektetés ösztönző és kereskedelemfejlesztő állami ügynökség havi, mintegy 2000 dolláros honoráriummal járó megbízottja volt. Ebben az időszakban napi 24 óra munkáért három helyen betöltött főállásból vett fel fizetést. Szabó Ödön neve az elmúlt 10 évben kétszer került be negatív felhanggal az erdélyi magyar sajtóba. Először az Érmincenti Adi Központra kiutalt 1,3 millió euró magyar állami támogatás eltérítésében vállalt szerepével hívta fel magára a figyelmet. Második alkalommal 2013-ban vált botrányhőssé, amikor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács azzal vádolta meg, hogy ellopta az általuk szervezett Szent László napok nevét és az EMNT grafikusa által tervezett logót, és benyújtotta levédésre a bukaresti márkavédelmi hivatalhoz. Majd azzal védekezett, hogy a Római Katolikus Egyház számára akarta megmenteni az esemény nevét, mert úgymond a szentek kultuszának ápolása nem civil szervezetek, hanem az egyház feladata. Érvelését sem az egyház, sem a bíróság nem fogadta el. Kevesebben tudják, hogy az egyházát féltő Szabó Ödön tagja a belvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia egyházi tanácsának. És ebben a minőségében 2007-ben egy adásvételi szerződést hozott tető alá az egyházközség kántori lakására. A gyülekezet tagjai nem igazán értették, hogy plébániájuk miért válik meg egy 515 négyzetméteres telken fekvő belvárosi polgári lakástól akkor, amikor az egyháznak nem volt sürgős kiadása vagy előre nem látott pénzszükséglete. Az esetre az adott magyarázatot, hogy az ingatlan vásárlójáról, bizonyos Lukács Lászlóról kiderült, hogy egyedülálló kárásztelki lakos, akinek egyetlen örököse várhatóan a közeli rokona, vélhetően Szabó Ödön lesz. A Szent László Római Katolikus Plébánia egyházi tanácsának egyik tagja az esetről névtelenül azt mondta, a 7 évvel ezelőtti adásvételi szerződés részleteit ma is homály fedi, és ez táplálja az emberek szóbeszédét, értetlenségét. Senki nem tudja, mennyit fizettek ki a nagy értéket képviselő egyházi ingatlanért, és mi lett a pénz sorsa.
Amennyiben az RMDS azt várja, hogy választói komolyan vegyék az újraválasztott elnöke és ügyvezető elnöke által meghirdetett újratervezést, ha meg akarják őrizni azok bizalmát, akik kitartottak mellettük, és visszanyerni azokét, akik elfordultak a politikától, és szeretnék magukhoz csábítani a legifjabb generációt, bizony változnia kell a szervezetnek. És a változáshoz a látszat intézkedéseknél, az üres gesztusoknál többre lesz szükség. Ahogyan Kelemen Hunor fogalmazott, nyitott, befogadó és mindig megújulni képes szövetségre van szükség. És ahogyan Kovács Péter mondta, a közösség szolgálatát kell a munka középpontjába állítani, több alázat és őszinteség, nagyobb odafigyelés szükséges a bizalom visszaszerzéséhez. A helyzet úgy hozta, hogy Bihar megyében éppen véget ért egy korszak. Az RMDS bizonyíthatja, mennyire gondolta komolyan az újratervezést. El fog dőlni, hogy új szereplőkkel, új úton indul el, vagy Kis Sándor alteregóival a régi úton halad tovább.
Műsoridőnk lejárt. Búcsúzik mára a műsor szerkesztője Stanik István és munkatársai Ábrahám Miklós és Petro Anita. Köszönjük a figyelmet! A viszonthallásra!
Azt hiszed, ki kéne szállni, egyszer talán megpróbálni, kanyargós üres utakon, nem félek, minden rendben lesz. Majd elvisz a szél. Azt suktad, maradjak, féltettél, de már késő pillanat, ha nem jó semmire, akkor is legalább úton vagyok. Majd elvisz a szél, majd minden eltűnik, elvisz minket a szél.